Sziasztok, újra jelentkezik a NEK Podcast, a mikrofonnál Gyarmati Orsolya.
És Gőbel Ágoston.
Mai vendégünk Versegi Beáta, a Nyolc Boldogság Közösség tagja, és a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Titkárságának oktatási referense. Jó reggelt, szia, köszöntünk a stúdióban.
Jó reggelt, köszönöm, hogy itt lehetek.
Szupervízor vagy, coach vagy, író vagy, nem is vagyok biztos benne, hogy az összes kifejezést értem ezek közül. Mivel foglalkozol úgy általában?
Hát ha össze tudnám foglalni abban a mondatban, vagy fogalomban, hogy fejlesztéssel. Most ebben is mondhatok egy olyat, hogy humán fejlesztés, az megvan, ugye, hogy humán fejlesztés, az az emberek fejlesztése, de nem úgy, hogy én vagyok az okos, és akkor fejlesztem azokat, akik hát nem okosak, mondjuk így, hanem úgy gondolom, hogy mindenkiben van egy nagyon nagy érték, egy potenciál, amire vagy rálátott, de valószínű, hogy érzékeli. Tehát valószínű, hogy azért mindenki tudja azt, hogy valami több van benne, mint amit még felfedezett, vagy még már kibontakoztatott önmagában. És hát emellé szeretnék állni a különböző tevékenységek mentén, amit végzek.
Húsvét után vagyunk, és hagyd tegyek fel neked egy ilyen nagyon egyszerű kérdést, hogy vagy?
Köszi. Húsvét után vagyunk. Ez egy tuti, ez biztos, mert Jézus feltámadt. Szóval ez egy nagyon jó hír, és nem 2021 húsvétja után vagyunk csupán, hanem Jézus feltámadásának húsvétja után. Tehát ez számomra tényleg egy örömhír. Az egy másik kérdés, hogy egy kicsit hát súlyos ez a téma. Mert ugye ő feltámadt, tehát ő már túl van a halálon, és hát már a feltámadásban van, meg mi is a feltámadás hitében vagyunk, viszont, hát, hogy is mondjam, tehát mi még nem vagyunk túl a halálon. És van egy ilyen izgalmas, tehát bennem is egy folyamatos feszültség, hogy igen, a feltámadás hitében vagyok, de hát pont az élet törékenységével találkozom magamban is, a környezetemben is, ebben a helyzetben, amiben éppen vagyunk, tehát hogy egy izgalmas feszültség azért, ami körülvesz, vagy bennem van. Szóval köszönöm, jól vagyok, a hitemben erősödök, vagy erősít, és a törékenység az meg hát itt van velem. Szóval ennek a kettőségében.
Az volt az érzésem most, ahogy hallgattalak, hogy ilyen kis feltámadásokhoz segített hozzá a munkádon keresztül az embereket, nem? Tehát, hogy így próbálod azt elérni, hogy egy kicsit sikerüljön magunkat meghaladni, Istenhez közelebb lépni, nem? Erről van szó?
Ó, hát ez egy nagyon, nagyon jó gondolat, Ágoston, köszönöm. Igen, tehát a magunkat meghaladni mindenképpen. Mivel én civil munkát is végzek, ezért az Istenhez közvetlenül direkt közelebb lépni, ez nem mindig tárgya a munkámnak, vagy annak a felkérésnek, ami hozzám érkezik. De az, hogy az mindig tárgya tulajdonképpen, hogy az ember több, biztos, hogy több, mint ami mérhető, ami számokkal kifejezhető, és több, mint akár a sikerei is. Tehát ez a valami több, az a valami plusz, ami így mozgat bennünket, ott azért nagyon sokan a explicite nem vallásos, vagy nem kifejezetten vallásos emberek közül is ráéreznek arra, hogy itt ebben a többben, hát olyan valaki talán van jelen, akit én nem tudok kézben tartani, kezelni, hanem jó nekem, vagy biztonságos az, hogy én egy nagyobb rendszerben, egy nagyobb biztonságban élhetek. Tehát, hogy direktben ezt kifejezik-e, hogy ez Isten, vagy pedig egyszerűen azt mondják, hogy lennie kell valami többnek. És hogy ennél tovább lépünk, vagy se, az pedig hát mindenkinek a szabadsága. Tehát egy humán fejlesztésben közvetlenül és direktben nem feltétlenül van jelen az Isten megnevezése. Viszont a manapság már a spiritualitás, mint egy ilyen nagy fogalom halmaz, vagy a transzcendens, az tulajdonképpen ez már a humán fejlesztésnek is egy alaptézise, vagy egy alapszava és kutatástárgya.
Az előbb azt mondtad, hogy a kérdésemre válaszolva, hogy jól vagy, de azért is kérdeztem ezt, mert azért egy nagyon elképesztően nehéz éven vagyunk túl, és bárki, aki majdnem mindegy, hogy mit dolgozik, mit csinál éppen, úgy érezheti, hogy mentálisan, spirituálisan, fizikailag kész, elég volt. De nagyon-nagyon sokat foglalkozol a kiégéssel, írtál is erről egy könyvet. Ha lehet, kezdjük veled, mit csinálsz akkor, ha magadon észleled a kiégés jeleit, és mit tudnál tanácsolni most ebben a helyzetben az embereknek, hogy hogyan lehet ezt kibírni?
Igen, hát különböző mértékben vagyunk megpróbálva, de az biztos, ahogy mondod is, hogy mindannyian ki vagyunk téve egy extrém helyzetnek, amit hát néven kell nevezni, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen orosz rulett, vagy élethalál bizonytalanságnak a légköre vesz folyamatosan körül bennünket, akár most már a közvetlen környezetünkben is ugye sokan megbetegedtek, vagy a távolabbról. Tehát, hogy ez biztos, hogy addig, amíg tavaly azt mondtuk, hogy hát akkor nyárra túl leszünk rajta, azért ez az idei húsvét, vagy az idei tavaszunk azért az azt mondatja velünk, hogy nem lettünk túl, ugye a számok magasabbak, és hát akkor hogyan? És hogy ez a környezet, amiben vagyunk, amiben nem tudjuk kivonni magunkat, tehát nem tudunk elutazni valahova, mert valahol is ugyanez van, tehát nem tudunk kilépni ebből. Ez egy extrém terhelést hoz mindenkinek az életébe, és hát itt szerintem két dolog van, az egyik, hogy maga a kiégés, mint téma, arról mindjárt majd beszélek, a másik meg a szituáció, tehát ez egy krízishelyzet mindenkinek, tehát ez nem egy csupán csak egy kiégés, hanem ez egy krízishelyzet, és azt gondolom, hogy a krízishelyzetben hát a legjobb a legjobbaktól tanulni. Tehát olyanoktól, akik átmentek ilyen krízisen. Ugye most sokunkban úgy van, hogy milyen jó lenne, ha nagyon jól ki lennének próbálva a vakcinák, meg ha biztosra mennénk, és pont azt kapnánk, és akkor különböző hitek vannak, hogy melyik a jó, melyik nem, stb. Na és itt azt gondolom, hogy aki kipróbált, azoktól érdemes a krízisről tanulni. Hát én mondjuk a magyar ilyen forrást venném, ami nem pszichológus, hanem kipróbált élet, tehát a Placid atya, aki a krízisben hát helytállt. És én, hogyha innen közelítek, tehát a krízisből közelítek, akkor azt mondanám, hogy neki volt az a négy témája. Hát az egyik, hogy ne dramatizáljuk a szenvedést. És tehát szenvedés az van. Tehát ez nem kérdés, hogy van vagy nincs. És azt gondolom, hogy itt nagyon izgalmas a mi korunkban az, hogy ugye mi azért ahhoz szoktunk, hogy a dolgokat kontrolláljuk, erősen kontrolláljuk. Ez a technika, meg a technológia sok minden segített nekünk abban, hogy ezt a stílust felvegyük, meg ezt nap mint nap megtegyük, hogy kontroll alatt tartjuk az életünket. Talán sokkal inkább, mint mondjuk 50-60-70 évvel ezelőtt, akik éltek, mert ott hát nyilván ez a technológia nem volt adott. Tehát ez, hogy ne dramatizáljuk a szenvedést, azt gondolom, hogy nekünk valamivel nagyobb kihívás, azt is mondhatnám, hiszen nem vagyunk hozzászokva a határaink folyamatos érzékeléséhez, mert megszoktuk, hogy bármit kvázi megtehettünk, nyilván valamilyen korlátok között. Tehát, hogy ez az első, hogy ne dramatizáljuk a szenvedést, szerintem azt is jelenti most, hogy képesek legyünk arra, hogy a kontrollt, hát ránézzünk a saját kontroll igényünkre. Mert addig, amíg nagyon kontrollálni akarjuk egy olyat, ami objektíven nem kontrollálható, tehát nem kontrollálható a vírus, nem kontrollálható a vakcinának a minő, nem nézzünk bele, nem vagyunk kutatók, stb. Tehát ez egy őrült nagy stresszfaktor még a krízisben. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy valahogy ezt a teremtményi mi voltunkhoz egy kicsit visszaérkezünk, hogy sok minden a kezünkben van, viszont biztos, hogy minden nincs a kezünkbe. És hogy ez a ne dramatizáljuk a szenvedést, azt gondolom, hogy nekünk most ebben a szituációban azt is jelenti, hogy fogadjuk el, hogy nem nincs minden a kezünkben. És ezt valahogy, hát ennek a megszelidítése, vagy magunkhoz közel engedése, ami egyébként az emberségünkből fakad, tehát hogy ez semmi nagy vasszizd, azt nem újdonság nincs benne, annyi van, hogy ezzel szembesülünk nap mint nap egy kritikus helyzetben. Aztán ugye ő azt mondja, hogy vegyük észre az élet apró örömeit, az pedig van. Tehát mind biztos, hogy tuti, hogy minden nap van valami apró öröm. Éppen Magyarország is benne van egy hálakutatási, pszichológiai hálakutatási programban, egy nemzetközi programban, és ezek a hálakutatási programok kimutatták, hogy mély szegénységben lévők, ha minden nap felírták azt, hogy minek tudtak aznap örülni, akár hajléktalanok között is végeztek ilyen kutatásokat, akkor az életminőségük javult. Tehát nem az lett, hogy egy hét után kikerültek a hajléktalan helyzetből, de a saját életminőségük javult. Tehát az életapró örömeinek az észrevétele, ez azt is jelenti, hogy képesek vagyunk észrevenni azt a jót, ami van, ami megtörtént. Ez lehet egy mosoly, lehet egy találkozás, lehet egy, nem tudom, sütött a nap, vagy éppen esett az eső, tehát kinek mit jelent az öröm, de hogy érzékelni azt, ami az a jó, ami van. És hát itt ugye nekes társaságban vagyunk, tehát az eukarisztia szó az azt jelenti, hogy hálaadás. Most sokszor nem tudunk menni szentmisére, vagy nagyon sokan nem tudnak most szentmisére menni, viszont az, hogy hogyan éljük meg azt a kegyelmet, amit ott kapunk, hát például így, hogyha naponta felírunk egy jót. Most ez köt bennünket az eukarisztia hálaadás lelkületéhez, megélhetjük ezt az ajándékot valamiképpen, az eukarisztiát, és egyébként pedig hát a pszichológiai oldalról pedig biztos, hogy egy szinttel kicsit magasabban vagyunk. Aztán Placid atya beszél arról is, hogy hogyan tudja értékesnek élni meg magát, mondjuk akkor ugye ő a fogvatartóival szemmel. De az értékesség tudatunk, tehát hogy van értékünk, és attól, hogy sok minden hiányt élünk most meg, és veszteségeket, az értékesség tudatunk ugye nem a birtoklásunkból fakad, hogy milyen pozíciónk, vagy milyen helyzetünk, vagy milyen, nem tudom, mi mindenünk van, bár ezt könnyen elhiteti velünk mindez, amit birtoklunk, hogy ettől leszünk értékesek, miközben az értékesség tudatunk, az igazából ez, most mondjam azt, hogy rajtunk múlik, tehát hogy azon múlik, hogy megélem azt, hogy van jelentősége az életemnek. Nyilván ezt az Istennel való relációban hát nagyon jó megélni, hogyha ez lehetséges, de az is biztos, hogy mindig van valaki, aki felé odafordulhatok. És az értékesség tudatomat egyszerűen megélhetem azáltal, hogy valakit bármilyen módon támogatok, odafigyelek rá, érdeklődök utána, stb. És ugye Placid atya beszél arról, hogy a negyedik ez az Isten kapcsolat, és az Isten kapcsolatban pedig azt is mondhatnám, hogy tehát szerencsések vagyunk, akiknek van ez a személyes kapcsolatuk, viszont az, hogy az a tudás, az a bizonyosság, hogy vannak értékek az életünkben, amik többek, mint mi, amiben mindig fejlődhetünk, tudom én, türelem, szeretet, megbocsátás, stb. Tehát ami mindenkinek adott, vallási hovatartozástól függetlenül, olyan értékek, amik engem növelnek, hát úgy is mondhatom, hogy transzcendens értékek, hogy nyilván Isten felé is vezetnek egyszerre, de hogy ebben ezt is felfedezni. És hát szerintem ami még nagyon fontos, az az, hogy itt most mondtam 4 értéket, és akkor azt mondjuk, hogy húha, de hát most mire figyeljek ebből a 4-ből, ez elég bonyolult, hogy érdemes mindig csak egy fronton harcolni. Tehát nem kell mindig mindent erősíteni, minden izom, nem, hogyha gimnasztikát végzünk, akkor is egyszerre egy dolgot fejlesztünk. Aztán utána egy másikat. Tehát, hogy azt is lehet hagyni magunkban, hogy ami vonz bennünket, amire érezzük, hogy na itt van több élet, azzal foglalkozunk, és nem azzal, ami nem megy. Nagyon egyszerűen. Tehát, tehát csináljuk azt, ami megy, és fejlesszük azt. Hát a kiégésben saját tapasztalat. Az, hogy beszükült a világom, és ezáltal hát nagyon beszívnak egyes feladatok. És ez az elmúlt időszaknak az eredménye, ez nagyon félelmetes, hogy egy kiégés szakértő érzékeli magán a kiégésnek a tüneteit. Az elmúlt hát 3 hétben ez a környezetem, a közösségem pontosan tudja, hogy ez egyébként hogy néz ki. Én akkor nagyon ideges és feszült vagyok. De ami még bosszantóbb úgymond, vagy egy bosszantó, nem is tudom, tehát bosszantó vagy mosolyok magamon, hogy hát pontosan tudom, hogy most indul az a spirál, ami húz be. És hát nálam most az, hogy van egy nagyon szép feladat, amit végzek, viszont mivel nagyon beszűkült a világom, és ez eléggé a digitális világba vonz, ez engem mentálisan, miközben tudom, hogy jó, mentálisan rettenetesen lefáraszt, és egyszerűen oda ragadok a saját digitális eszköztáramhoz. Úgyhogy, és akkor ott hát dolgozom, majd elszórakozok, majd beleragadtam, és visszahív, és visszahív, és visszahív. Tehát végülis egy örvényben vagyok jelen pillanat. Ezt most már kb. 10 napja tudom, hogy ez van. És hát ami ebben a pillanatban azt is tudom, hogy radikális változás kell. Tehát itt nekem most az a radikális változás személyesen, hogy kijelölök idősávokat, amikor biztos, hogy nem ezzel foglalkozom, és kijelölök idősávokat, amikor normál, humán kontakttal veszem magam körül. És, ez azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz. Nem azért, mert nem lenne, hanem azért, mert az agyam újra meg újra kattog. Tehát például tegnap konkrétan a 40 perces gimnasztikát, amikor végeztem, amit tudom, hogy ez a valóságomhoz hoz vissza, az alatt 4-5 olyan téma jött az agyamba, hogy igen, és akkor majd mit kell. És ezek azok a spirálok, most az én esetemben, amiket hát vagy oda lépek, és azonnal elkezdek foglalkozni, és akkor darál be, vagy pedig hát radikálisan elhatárolodok úgymond tőle, és azt mondom, ez a 40 perc most erről szól. Tehát ez az én mostani állapotom. Ami biztos a ilyen kiégés témában, tehát ez egy mentális fáradtság, ugye, maga a kiégés, és a fizikai balansz, tehát az nagyon-nagyon fontos, tehát tudatosítani, hogy minden fizikai kontakt, tehát emberi találkozás, természet, sport és egyebek, az biztos, hogy a mentális állapotomon könnyít, azt a feszültséget oldja, tehát ezek mindenképpen fontosak. Viszont a kiégés szempontjából a legfontosabb a viszonyulás. És azt hiszem, hogy ez az, amit már megtanultam, és ezért tudok mosolyogni is a saját helyzetemen, hogy ne vegyem nagyon-nagyon komolyan. Tehát, hogy ha én most nagyon komolyan veszem, hogy meg kell csinálni ezt a nem tudom mit, és mindenképpen, akkor az ugyanolyan feszültséget kelt. Viszont azt mondom, hogy hát gyerekek, ez a nagy helyzet, akkor, és ezt valahogy el tudom fogadni, hogy igen, hát ez most egy, mondtam is magamnak, hogy egy lépést fejlődtem a kiegész szakértői mi voltomban, mert most már tudom, hogy milyen ezen a ponton újraérkezni a spirálba. És mivel nincsenek fürdőink sem, ahol kilazulhatnánk, ezért a meleg kád fürdőt is mindenkinek tudom ajánlani, ami ellenállhatatlan, mert hogy az ki fogja ütni az embert, az biztos, és egészséges.
Ez a 4 tanács, amit említettél Placidatjától, meg amit most mondtál a kiégéssel kapcsolatban, számomra mind összefoglalható abban, de lehet, hogy rosszul gondolom, és ez csak egy lózung, egy nagyobb fokú tudatosság. Többször mondtad is ezt a kifejezést, a tudatosságot. Hogyan lehetünk jobban tudatosak? Hogyan kell jobban tudatosnak lenni, jobban odafigyelni dolgokra? Vegyek elő egy papírt és egy ceruzát, és először írjak le dolgokat, amik ezzel a témával kapcsolatban fontosak. Hogyan kell elindulni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye rengeteg információt kapunk. Tehát egy őrületes információ cunami van amúgy. Hát erre azt tudom mondani, hogy nyilván mindenki másmilyen alkat, és az alkatának megfelelően érdemes elkezdeni. De az biztos, hogy érdemes egy dolgot csinálni egy darabig, majd esetleg váltani, hiszen ha így kapkodunk, akkor igazából semmi nem tud támogató lenni számunkra. Ahogy hogyan legyünk tudatosak, én azt gondolom, hogy hogy leginkább az önmagunkhoz kapcsolódás, ami segít abban, hogy tudatosak legyünk, és amit múltkor, hogy az előbb is hangsúlyoztam, hogy a testünk az mindig kéznél van. Tehát a testünk az nem fog bennünket olyan szempontból megcsalni, hogyha egy kicsit megtanulunk figyelni az üzeneteire, akkor biztos, hogy a jelenlétben vagyunk. Ennek nyilván vannak nagyon kifinomult módszerei is, de hát azért ez egy elég egyszerű dolog. Tehát lehet ezt nagyon magas színvonalon így kiművelni, és ennek vannak különböző módjai, ahogy mondtam is, de az, hogy van testünk, és érzékelhettem egy pillanatig azt, hogy én mi az a súly, amivel például ezen a széken most ülök, hogy mi az a milyen anyag, milyen ruha van rajtam, annak milyen az anyaga, hogy adott esetben egy levegőt veszek, az most, hát az mit jelent? Hát most nem túl kényelmes ezzel a maszkkal, de valamilyen. Tehát figyelhetem magamat, egy kicsit érzékelhetem, vagy szemlélhetem magam. Tehát a tudatosság ahhoz, hogy ne hát fárasszuk ki totál még a maradék agykerekeinket is azzal, hogy mi lenne a legjobb, hogyan lenne a legjobb. Na most ettől totál lefáradunk. De ha az itt és mostban tudatosan jelen vagyunk, vagy nézzük a természetet, vagy nézzük a környezetünket, érzékeljük az ételnek az ízét. Tehát ez a fajta tudatosság, ez egyben a jelenlétben tart bennünket. És a jelenlét az mindig, hogy mondjam, felkínálja számunkra az életet, a választási lehetőségeket. A félelem és az aggodalom az mindig előrébb van. Az ugye nem jelen van, hanem ma félek attól, hogy mi lesz majd. De amikor ott vagyok egy szituációban, akkor bármilyen is legyen az a szituáció, azt megélhetem a maximális jelenléttel. És nyilván ezt jó gyakorolni, hát időben, vagy akkor, amikor még a mentálisan és meg a figyelmünket, és ezt jól tudjuk hasznosítani.
Van neked egy fantasztikus, hát hogy is mondjam, talán projekt, de ez nem az igazi szó. Tavaly ősszel indult, jelent meg a Punya, ami, ha jól tudom, egy egészen egyszerű gondolatból, motivációból, intuícióból fakadt, és mára egy kis univerzumban nőtte ki magát. Megteszed, hogy összefoglalod, miről is szól ez, amennyire lehet röviden, és hogy hova jutottatok most? Mi nőtt ki ebből a fantasztikus kezdeményezésből?
Igen, tehát az induláshoz egy nekhez kapcsolódó történet, tehát a cigánypasztorációs konferencián adtam elő, ahol a cigány testvérek pedig zenéltek a szünetben, és az fogalmazódott meg bennem, hogy mennyire jó lenne együtt tenni valamit, illetve az is nagyon erős motiváció volt bennem, hogy amikor a mindenkinek szlogen volt a nekes év, és egyszer egy riporttal feltette nekem a kérdést, és önök mit adnak mindenkinek, az engem nagyon szíven talált, hogy a mindenki azok is, akik nem járnak templomba, vagy nem katolikusok, vagy esetleg még Istenről sem nagyon hallottak, szóval tényleg mi az a mindenkinek. Tehát ez volt az a mély intuíció, érintettség, ami elkezdett bennem dolgozni, és akkor ebből született egy történet, ez a Punya egy falat kenyér története, ami tulajdonképpen, ha akarom, akkor Jézus története, élettörténete, ami elvezet bennünket az utolsó vacsorához, és majd a feltámadás után az első szentmiséhez, amit Péter apostol mutat be. Ha akarom, akkor pedig egy cigány családnak a története, akik élik a maguk kis életét, és ott járnak éppen akkor a Szentföld útjain, és hát lépten nyomon valahogy össze találkoznak ezzel a Jézussal, aki szintén ott jön, megy. Tehát ez az alaptörténet, ahogy ez a két világ összefonódik a történetbe, Jézus és a cigány család története, akik egyébként bárki lehetnénk. Tehát, hogy ebben az a lényeges üzenet, hogy akárki, bárki lehet ebben a helyzetben, amiben az a cigány család van. Na, így indul a történet, és aztán ebből született egy képregény, aminek a befejező részén egyébként jelenleg dolgozunk, ebből három rész tekinthető meg az interneten. Aztán született egy női olvasókör, ahol cigányasszonyok olvassák ezt a történetet, pontosan azok, akik garantáltan nem vettek részt szentmisén, és nem részesültek hitoktatásban, viszont a saját nyelvükön hallják ezt a történetet, és tudnak vele azonosulni, mert azt mondják, hogy de hát ez nem is olyan, mint a Biblia, hanem ez a mi történetünk, csak közben benne van ez a Jézus is az én történetemben. Úgyhogy ez egy, és gyógyulások születnek ezáltal, életrendezések születnek ezáltal a történet által. Aztán van egy dramatikus feldolgozás, ahol cigányok és nem cigány magyarok közösen dolgozzák föl a történetet, amiben egyben megjelenik a kölcsönös segítésnek a ténye is a műsoron vagy a próbákon kívül. És hát ami nagyon fontos volt tavaly, amikor elindultunk, pontosan húsvétkor jelentek meg a képregény első fejezetei, az az, hogy miközben minden bezár, akkor nem hagyhatjuk hát árván azokat, akiket mi már megszólítottunk például nekem keresztül. Nekem a fő területem ugye főleg a hitoktatóknak a továbbképzése volt, ez volt a fő terület, és akkor azt mondtam, hogy hát ez ha most, akkor valaha nagyon-nagyon fontos, hogy ez történjen, hogy mellettük maradjunk, és akkor így indult el a képregénynek a kidolgozása, ami digitális képregény, tehát mindenki elérheti, és ehhez kapcsolódóan pedig egy pedagógiai fejlesztő program, ami mivel digitális, ezért sikerült nagyon gyorsan átlépni a határokat, tehát Erdélyben és Kárpátalján is voltak már a képzésünkön. Itt egyben egy digitális kompetenciafejlesztést is kapnak az hitoktatók, vagy céljánypasztorációs munkatársak, vagy akár pedagógusok, osztályfőnökök, mert ez elég széles körben használható tematikánk van, és olyan kompetenciafejlesztést, amit akár offline, akár online tudnak használni, tehát ebben az a nagyszerű, ez terjed továbbra is, tehát ezt folyamatosan végezzük a képzéseinket, úgyhogy, tehát ezek az ilyen aktuális, vagy ilyen folyamatban lévő programok, de ami nagyon nagy öröm volt például számomra, hogy most szombaton a Corvinus HR képzésére hívtak meg bennünket, hogy a cigánymunkavállalók kapcsán, ennek a problématikája kapcsán hogyan lehet hát együtt dialógust folytatni a HR-esekkel, és akár erre a témára így együtt gondolkodni, meg továbbfejleszteni. Úgyhogy hát azt mondom, hogy nagyon jól tempóban terjed és hat, hát, és az a jó, hogy tehát a vírus az ellentétben ez egy életet, ahova megérkezik és fogadják, ott tényleg életet hoz sokaknak.
Nagyon röviden már említettél egy-két reakciót, de egy kicsit még erről bővebben, hogyan reagálnak az emberek a Punyára, tehát hogy cigányok, nem cigányok, milyen visszajelzéseket kaptok?
A nem cigányoktól érdekes, mert ők olvasták először, ő részükről az volt a döbbenet, amit így említettem is, hogy de hát én is lehetnék az, és hogy valami olyan hát híd épült bennük, vagy sokakban, hogy de nem is gondoltam, hogy ilyen közel van hozzám az a másik népcsoport, akiről sok sztereotípiát őrzök, és nem is tudok mit kezdeni igazán vele. Mondjuk azt tudom, hogy a sztereotípia az mondjuk nem jó, de azért mégiscsak az hat bennem. Tehát, hogy ezek a falak talán sokakban leépültek. A másik oldalon pedig, hát főleg a női olvasókörben vannak nagyon szép tapasztalatok, akik a történetben úgy kezdődik, hogy Cinka a főszereplőnünk, a cigány főszereplőnk kenyeret visz a szűzanyának. Mert hát éppen ők, ugye ki lakik a város szélén, vagy ki táborozik a város szélén, hát a cigányok táboroznak a város szélén, a karavánban, és ott ők meg ugye keresik a lakhelyüket, vagy a szállásukat, és Cinka visz kenyeret a szűzanyának, és ebben az olvasókörben így ki is fejezték az asszonyok, hogy de hát mi szoktunk támogatást kapni, nem úgy van, hogy mi támogatunk, de hát hogyha közülünk egy valaki, ez a Cinka, ezt megcsinált, akkor mi is képesek vagyunk rá, és összefogtak egy asszonytársuk mellett, akit zaklattak, és leleplezték a zaklatot, 24 órás őrséget szerveztek maguknak, és hát végül is megvédték azt, aki rászorult közülük a védelemre. Úgyhogy tehát ők a saját identitásukban erősödtek egyébként, hogy mi vagyunk valakik, képesek vagyunk jót tenni, és ezt erre a jó példára meg is tették. És talán az, ami nagyon szívszorító, ugye kérdések, ez a prostitúció kérdése is, ami sokakat érint, amikor, hát ugye a bűnös asszony van a Szentírásban. Tehát Jézus mindenkihez szól, csak azt úgy mi el szoktuk ilyen rendes jó nevet katolikusok úgy ezen úgy átsiklunk, hogy hát igen, az bűnös asszony, de aztán megtér, de hogy annak van egy előélete, annak az asszonynak, az nem csak úgy éppen ott kezdte a pályafutását, hogy megmossa Jézus lábát, hanem igenis nagyon kőkemény helyzetekben volt, tehát nem véletlenül, hogy kitaszította az a társadalom, és nem véletlenül, hogy Simon azt mondja a farizeus, ha tudná, hogy bűnös, akkor nem ezt csinálná. Itt nincs ki kozmetikázva ebben a világban, és ezek az asszonyok pontosan tudják, hogy ez mit jelent. és pontosan tudják, hogy a rokoni körből kinek van ilyen érintettsége. És hát megesett az, hogy valaki ezt felvállalta, és aztán fel is hívta a rokonát, és elmondta neki, hogy tudom, hogy áldozatta vagy sok mindennek, de tudj róla, hogyha úgy gondolod, akkor mi visszafogadunk. Ez azért nagyon nagy dolog, mert ahogy mi is félünk a mindenféle vírustól, és távol tartjuk magunkat attól, ami számunkra veszélyes, úgy nyilván ezekben a körökben is úgy van, hogy aki ebbe belecsúszott, attól tartsuk távol magunkat, nehogy megfertőzze közvetlenül a családomat, a gyerekeimet, stb. És ez egyébként egy teljesen normális védekezési reakció. Ezen túllépni, és azt mondani, hogy te fontosabb vagy, és visszafogadlak, ez azt gondolom, hogy tényleg egy krisztusi érték, még akkor is, hogyha ez nem egy ilyen kifejezett hitvallással társul, de ők a történetből tudják, hogy ki az, aki visszafogadta ezt az asszonyt. Ez Jézus volt. És hozzáteszem, hogy ez volt az a pont, amikor már érdekelni kezdte őket Jézusnak a személye. Addig úgy voltak vele, hogy hát jó van, ő is egy szereplő és a történetben, de igazából az az izgi, ami velünk történik. És hozzáteszem, hogy mi is így működünk. Tehát ez most nem cigányság, vagy nem cigányság, mély szegénység, nem mély szegénység, hanem az érdekel bennünket sajnos, vagy szerencsére, ami velünk történik, ami nekünk fontos. Csak nekünk sokszor van egy ilyen felépített, ilyen áhítatos, vagy nem tudom, jámbor, vagy ilyen PC világunk, amiben illik valahogy csinálni. És nem biztos, és ezen az illik valahogyan, ezen is át kell engedni, vagy a feltámadottnak át kell jönni ezeken a zárt ajtóinkon, azért, hogy életet hozzon, például egy megküzdési stratégiát. Szóval sokat tanulhatunk, azt gondolom, kölcsönösen egymástól, és ez a punya, ez erről szól, hogy kölcsönösen tanulunk. A punya egyébként azt jelenti, hogy cigánykenyér, beás nyelven, és ha azt jelenti, hogy az eukarisztia kenyere, ami nagyon egyszerű, az a való világban, vagy éppen a liturgián kívül, amit nem tudunk ünnepelni, az ilyen egyszerű punya kenyéren keresztül tudhatni az életünkre. És a punyán keresztül ezt tapasztaljuk, hogy megtörténik ez a csoda.
Az eukarisztikus kongresszusra készülünk, mint oktatási referens. Mennyire látod nagy kihívásnak, hogy tudatosítsuk az emberekben ennek, hogy mennyire rendkívüli lesz ez a kongresszus, hogy milyen nagy jelentősége van?
Hát őszintén nagyon nagy kihívásnak tartom, óriási kihívásnak tartom, és azt gondolom, hogy itt találkozunk úgymond a katolikus problémával. Hiszen számunkra az eukarisztia az pontosan azt jelenti, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és ő vele fizikai kontaktot tudunk felvenni, vagyis szent áldozáshoz járulunk, magunkhoz vesszük. Na most a nagy probléma az, hogy pont ettől vagyunk megfosztva. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly kihívás most, hogy hogyan táplálkozzunk az eukarisztiával, miközben nem tudunk táplálkozni az eukarisztiával. Erről az elmúlt évben sokak gondolkoztak egyébként, meg tanulmányok is születtek, meg mindenféle, tehát hogy ez egy komoly lelkipásztori, meg teológiai probléma is volt, hogy ezt hogyan viszonyuljunk. Nyilván itt vannak az online szentmisék, amik valami tudnak, és valamit nagyon nem tudnak, és ezt is azt hiszem, hogy már megtapasztaltuk, volt erre idő. Úgyhogy ami számomra egy hosszú gondolkodás volt, megkeresés, az jelenleg egy, ami aztán ki is alakult, az egy online lelki gyakorlat az eukarisztia jegyében, ami próbálja azokat az értékeket tudatosítani, elmélyíteni és átadni, amit az eukarisztia hordoz, felvállalva azt a hiányt, hogy nem tudunk feltétlenül szentmisén részt venni. És ezért ez az online lelki gyakorlat tematikáját tekintve, hát a címe az, hogy minden forrásom, ami nem véletlen, de tematikáját tekintve az eukarisztiára épül, módszertanát tekintve pedig az egyéni és a közösségi imára, találkozásra. Tehát, hogy éppen azért, hogy amit nem tudunk megélni most fizikailag, azt éljük meg az online térben. Ezek a találkozások természetesen online találkozások, viszont a saját személyes ima életünkben és közvetlen Isten kapcsolatunkban és a hétköznapjainkban, amit élünk, azt hogyan tudjuk egyre inkább az eukarisztia titkához kapcsolni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kezdeményezés, több ilyen kezdeményezésről is hallottam már, de hogy ez nagyon fontos, hogy az eukarisztia titka az akkor is élő, valóságos, amikor mi nem kapcsolódunk hozzá, vagyis az szentmisét, amit bemutatnak a papjaink, az hat a kegyelem rendjében, és a kegyelem rendjében tudunk valamiképpen hozzá kapcsolódni. Tehát van a szentségi kegyelem, ami ott megtörténik a szentmisén, és van a Szentlélek által kapott, vagy felkínált kegyelmi rend, ami pedig ugye a lélek ott fúj, ahol akar. És hogy valahogy ezt a kettőt szeretném én mondjuk ezzel a lelki gyakorlattal így kanalizálni, hogy amit a papjaink most is végeznek, értünk a szentmise, és amit mi hívek tehetünk, a saját személyes elkötelezettségünket, az kapcsolódjon össze. Azt is mondanám, hogy annak a tudatosítás is őrületesen fontos, hogy mi hívek nem vagyunk kiszolgálva. Tehát ugye, ha elmegyünk szentmisére, akkor ott vagyunk, vendégül lát bennünket, az egyház vendégül lát bennünket a Jóisten. Na most ez nincs. Tehát az, hogy az én felelősségem mi, hogy kapcsolódok, és van felelősségem, például az igeolvasása kapcsán, az út, hogy hogyan tudatosítom a szentmiséhez való kapcsolatomat, hát ezt nem spórolhatjuk meg mi hívek. Így azért örülök, hogy én nem vagyok pap, mert ezt így saját kritikával, vagy önkritikával is mondhatom, hogy ezt meg lehet spórolni, hogy a papok szerintem jól prédikálnak-e, vagy se, ugye az sokszor ennyivel elintézzük. Na most ezt nem tudjuk megspórolni, a saját felelősségünket.
Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad a gondolataidat. Versegi Beáta volt a mai NEK Podcast vendége. Szeretnénk hirdetni azt is, hogy ez a NEK Podcast és a korábbi NEK Podcastek is elérhetők, ahogy például a Funyáról is lehet olvasni, az Eukarisztikus Kongresszus weboldalán, az iec2020.hu weboldalon. Egy hét múlva is találkozunk, akkor is tartsatok velünk, búcsúznak a műsorvezetők, Gőber Ágosta
és Gyarmati Olsolya.